Ez még mindig a prémium kategória.
Nagy András, az Erste befektetési ZRT elemzője, a mai vendégem, és a műsor első felében a MOL gyors jelentését veséztük ki. De most menjünk tovább, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek a Magyar Telekom gyors jelentéséről. És hát gondolom nem árulok el titkot, hogy itt elsősorban az osztalékpolitikáról, illetve hát osztalékpolitika nem létéről, arról a lépésről, arról a döntésről, hogy a menedzsment váratlanul ugye csökkentette azt az osztalékot, amit már eleve kevésnek tartott a piac.
Igen, szerintem is ketté kell választani ezt a dolgot. Egyrészt van az eredménye a vállalatnak, ami meglepően jó lett, és egy nagyon erős eredményt láthattunk összességében a Magyar Telekomtól, és erre egyébként még emelkednie kellett volna inkább az árfolyamnak. És van a másik oldala a történetnek, ez az osztalékjavaslat, ugye ez a 20 forint részvényenként osztalékjavaslat, illetve 5 milliárd forintos részvény visszavásárlási javaslat, ami viszont inkább csalódást okoz, és egy csomó kérdőjelet feltett számunkra is. Ha az eredménnyel kezdjük, akkor azt láthattuk, hogy néhány tényező volt, ami nagyon masszívan húzta a vállalatnak az eredményét. Az egyik, amit mindenképpen meg kell említeni, az az IT szolgáltatásoknak, tehát informatikai szolgáltatásoknak, rendszerintegrációnak a masszív növekedése. 10% fölötti árbevétel bővülés volt ebben a szegmensben, és ráadásul ugye ez egy nagyon pozitív fejlemény volt a Magyar Telekomnál, és azzal számolunk, hogy ez a következő időszakban is fent fog tudni maradni. Ugye közbeszerzéseknél látszik, hogy rendszeresen tud a T-System, mint leányvállalat elnyerni közbeszerzéseket, és ez egy stabil bevételt jelenthet majd a vállalat számára. Szintén még itt a bevételi soroknál maradva, a másik tényező az volt, amit lehetett látni, hogy karácsonyi időszak, ugye ról szól ugye a negyedik negyedév, ilyenkor jellemzően a készülék értékesítésekből származó árbevétel az mindig megugrik. Ugye ezeken nem feltétlenül keres sokat a Magyar Telekom, inkább egy picit egy olyan eszköz, amivel bevonza a vásárlókat, hogy nála vásároljanak, ő szolgáltatását vegyék, és melléje természetesen értékesít telefont is, de akár egy TV készülékről is beszélhetünk, hogy ne csak a telefonokat hozzam fel témaként. Illetve még a harmadik trend, ami látható volt, az, hogy az adatforgalom irányában volt egy növekedés. Ugye ez mind mobil adatot jelenti, mind pedig a szélessávú internetnél volt egy növekvő előfizetési szám, illetve látható volt, hogy egy felhasználóra jutó átlagos bevételt is sikerült egy picit növelni a vállalatnak. Másik oldalról meg ilyen költségcsökkentő intézkedéseken keresztül sikerült a költségeket kordában tartani. Tehát azt lehet mondani, hogy az eredmény az nagyjából a várakozásoknak megfelelően és kedvezően alakult.
Sőt, egy kicsit jobb is lett tulajdonképpen. No, de ha húzunk itt egy vonalat, akkor fölmerül a kérdés, most már számít ez egyáltalán? Kérdezem ezt, mert kis részvényesként azért szurkolnék, hogy minél jobb eredmény legyen, hiszen abból én is részesülök majd. Hát ez a Telekomnál most már sajnos nem igaz.
Ha az árfolyam reakciót nézzük, akkor abszolút lényegtelen az eredménynek az alakulása, hiszen elég masszívan negatív árfolyam reakció volt az osztalék javaslatra. Ugye, hogyha a szabad készpénzáramlást nézzük meg, ami egyfajta ilyen elméleti korlátot jelenthetne, hogy mekkora osztalékot tudott volna a Magyar Telekom kifizetni, akkor ilyen 60 forint fölötti összeget láthatnánk egy részvényre jutóan, ezzel szemben van ez a 20 plusz 5 forint, ugye, hogyha az 5 milliárdos részvény visszavásárlás.
Kedvéért mondjuk el, hogy ugye korábban a menedzsment 27 forintot ígért, ugye ezt csökkentette most 20-ra.
Igen, és 27-nél is azért nem volt feltétlenül mindenki optimista a piacon, és mindenki egy picit talán még abba is itt, hogy akár egy pozitív meglepetés is jöhet majd, hogy nem 27 forint, hanem esetleg egy 30 forint lehet majd. Ehhez képest jött ez a 20 plusz 5 forint, ugye ez a plusz 5 forint, ez a saját részvény visszavásárlásokra fordított 5 milliárdos összegnek az 1 milliárd darab részvénnyel való visszaosztásának az eredményeként számítjuk, ami mindenképpen egy negatív meglepetés. Menedzsment ezt ugye részben azzal indokolja, hogy egy óvatosság, amit ők már régóta hangsúlyoznak, hogy majd jönnek a jelentős beruházások, és erre tartalékolunk.
Itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen amikor 25 forintot fizetett a cég, akkor is ugyanazt mondta, hogy hát hiszen azért, mert jönnek a frekvencia pályázatok. Aztán megemelték 27-re azzal, hogy hát jöhetnek a frekvencia pályázatok, meg a Digi. Egyik sem jött el egyelőre.
Igen, és ugye, hogyha kiindulunk abból, hogy most 60 forintot is fizethetett volna elméletileg ugye a szabad készpénz áramlásból, abból ezt a 25 forinttal számolunk, akkor is láthatjuk, hogy megint az eredménynek több mint a felét gyakorlatilag bent hagyták tartalékolási céllal. És ugye azt látjuk, hogy ugye folyamatosan marad bent az eredmény, hogy tartalékolunk, és egyelőre viszont még mindig nem jöttek azok az események. Ugye itt főként a tartalékolás az egyébként az 5G frekvencia, illetve a többi frekvenciának a meghosszabbítására fordítandó aukciónak a díja lesz majd. Most már szerintem itt elég tartalékot képzett erre a Magyar Telekom. És...
ugye, hát, hogyha itt visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor ugye azt láttuk, hogy nagyjából az eredmény 60%-át tartotta vissza. Ezzel csökkentve ugye elsősorban a tartozását az anyacég fele. És ha most megnézzük a saját részvényvásárlási projektet, ugye 5,2 milliárd értékben akarnak első körben legalábbis visszavásárolni, hiszen azt mondták, hogy ezt a rendszert ezt fenn akarják hosszabb távon is tartani. Akkor ez azt jelenti, hogy ez adott esetben felfogható úgy is, hogy értéket teremthet a részvényeseknek, hiszen ha ezeket a részvényeket valóban visszavásárolja, bevonja őket mondjuk, akkor természetesen az egy részvényre jutó érték az növekszik. Csak kérdés, hogy a Deutsche Telekom megjelenik az eladói oldalon, én azt gondolom, hogy nem. Ebben az esetben azért akkor mégiscsak más a helyzet, hiszen elsősorban ez a saját részvényvásárlási projekt elsősorban a németeknek jó.
És szerintem sem fog egyébként a Deutsche Telekom megjelenni az eladói oldalon. Itt van még egy tényező egyébként, amin keresztül ez pozitívan hat a részvényesekre, ugye, hogy saját tőkekönyv szerinti értéke alatt tudja a részvényeket megvásárolni, és ezzel, hogy csökken a közkész hánya, tehát a kint levő részvény mennyiség. Ezen keresztül ennek van egy olyan pozitív hatása is, hogy egyébként emeli a saját tőkének az értékét. Egyébként itt nagyon nagy drasztikus hatásokról nem beszélhetünk, mert itt ez a 5,2 milliárd forint, ez nem egy iszonyatosan jelentős összeg. Forgalom szempontjából egyébként szerintem már picit érdekesebb lesz a történet, hiszen hogyha kiszámoljuk, ez nagyjából 11 millió darab részvénynek a megvásárlását jelenti, és a napi átlagos forgalma a papírnak az inkább olyan 500 000 forint körül van naponta. Ugye ez azt jelenti, hogy ha kimondottan csak a forgalom 100%-át megvenni, ugye ez egy ilyen elméleti gyors megközelítés, akkor 22 napig kéne vennie a részvényeket. Ugye a gyakorlat az nyilvánvalóan nem ez, hanem jellemzően mondjuk én egyharmados forgalommal szokás számolni, és ennek egyébként az egyharmados forgalommal, hogyha valaki elkezdi a részvényeket több napon keresztül vásárolni, annak egyébként már szokott egy pozitív árfolyam hatása lenni, hiszen az egy elég masszív keresletet támaszt a részvényekre, és ebből mi azt számoltuk, hogy körülbelül egy 3 hónapig eltarthat a saját részvényvásárlásoknak a tranzakciói. Egyébként összhangban van a Magyar Telekom kommunikációjával is. Ők azt nyilatkozták, hogy 3-4 hónapot is igénybe vehet az, amíg megvásárolják majd ezt a részvénymennyiséget.
Hát mondjuk elég szomorú ez az adat is, ha úgy veszük, hogy most mi tulajdonképpen egy blue chipről beszélünk, vagy beszélhetünk-e egyáltalán még blue chipről?
Szeretjük még blue chipnek tekinteni a Magyar Telekomot. Forgalom tekintetében nem mindig sikerül ott a top 4-ben szerepelni. Egyre többször hát látjuk egyre azt, hogy egyre ritkábban ugye megfogalmazhatjuk erről az oldalról is, hogy nagyon gyakran leszorítják már itt a top 4-esről a forgalom tekintetében.
Ha én egy kis befektető vagyok, akkor miért vegyek ma Telekomot? Növekedési sztorit látok benne talán, hogy jobb lesz a piac, és nagyobb eredményeket fog elérni. Osztalékpapírként nem igazán tudok ilyen menedzsment hozzáállással tekinteni rá. Arra számít csak, hogy a saját részvényvásárlások fogják majd hajtani a piacon az árfolyamot, illetve likviditást teremt maga a cég, hiszen más nem igazán.
Likviditás egyik oldalról teremt csak, mert csak a vételi oldalon jelenik meg, eladási oldalon pedig nem. Szerintem praktikusan osztalékpapírnak kell tekinteni, hiszen mérsékelt növekedés van összességében ebben a szektorban, bár elmondtuk, hogy az IT bevételeknél azért tud növekedni, és viszont tényleg nehéz abból a szempontból viszont osztalékpapírnak tekinteni, hogy elvesztette az ember kicsit így a fogózkodókat. Ugye régebben volt az a szabály a vállalatnak, hogy nettó adósság 30-40%-ot között igyekszik tartani, ennek megfelelően alakítja az osztalékpolitikáját, vagy ez volt az osztalékpolitika, és ennek megfelelően alakítja az osztalék fizetését, ugye ebből meg ki lehetett számolni, hogy mi a minimum, maximum, amivel ezen a sávon belül tud maradni. Utána jött a következő, hogy nincs osztalékpolitika. Itt egyébként ennek több oka volt, hogy miért törölték el. Egyrészt ugye volt ez a már többször emlegetett óvatoskodunk, takarékoskodunk, hogy majd jön egy nagyobb beruházás, illetve hogy mit hoz a Diginek az indulása. A másik pedig az egy ilyen számviteli változás volt, hogy IFRS 16-ra át kellett térni a vállalatoknak, és ennek volt egy számviteli értelembe vett adósság növelő hatása is. Itt igazából arról van szó, hogy a pénzügyi és az operatív leasinget mostantól egységesen kell bemutatni, ugye ez 2019. január 1-től lépett életbe. Magyar Telekom volt az egyik leginkább érintett cég egyébként, mind a magyar tőzsde vonatkozásában, mind pedig a régiós telekommunikációs piacon, akinek egy csomó tételt át kellett sorolnia. Ez is egyébként szerepet játszhatott abban, hogy áttörölték az osztalékpolitikát. Ugye az osztalékpolitikát felváltotta azt, hogy előre kommunikálják, hogy mennyi lesz az osztalék. Jött ez a 27 forintos részvény javaslat, amit végül nem sikerült nekik tartaniuk, most viszont ott vagyunk, hogy nem is kommunikálnak már a következő évre osztalék célt, innen kezdve nagyon nehéz kapaszkodót találni. Amit kisbefektetőként lehet abban reménykedni, hogy most már tényleg elég pénzt tartalékoltak. Ugye mi azzal számolunk egyébként, hogy 120 milliárd forintot fordíthat majd frekvencia tenderekre a Magyar Telekom következő két évben, tehát a 19 és 20-as év. Gyakorlatilag ez már bőven rendelkezésre áll szerintünk a Magyar Telekomnak a készpénzállománya és a szabad készpénz termelő képessége, és abba lehet talán bízni, hogy kiárazódnak ezek a kockázatok, akkor talán egy visszatér rendes osztalékfizető papírra a Magyar Telekom.
Vagy kerülnek újabb kockázatok a rendszerbe. Te ugye úgy fogalmaztál, hogy a kisbefektető nem talál kapaszkodót. Én meg inkább úgy fogalmaznék, hogy a bizalom nem maradt már meg a kisbefektetőben. Hiszen maga a társaság menedzsmentje vonja vissza azokat a dolgokat, amiket mondjuk korábban megígért, úgy, hogy igazából nincsen mögé rakva valós indoklás.
Igen, egy alapos indoklás, azt mi is egyébként hiányoltunk, hogy miért nem lett 27 forint. Elhangzott egyébként az, hogy a ingatlan értékesítésből származó készpénz áramlás az később érkezik be, mint amire ők számítottak. Szerintünk ez egy gyenge érv ahhoz képest, hogy ez egy átmeneti hatás, hogy később értékesítenek egy ingatlant. Ahhoz képest a befektetőket sokként éri ez, hogy nem tartják az osztaléknak a mértékét.
Számoltam, 2 milliárdot spóroltak meg azzal, hogy ugye csökkentették az osztalékot. Egy akkora készpénzállomány mellett ez a 2 milliárd, ez gyakorlatilag bagatell.
Igen, ez a 2 milliárd, most hova számolod a 5,2 milliárdos saját részvény visszavásárlást? Én azt mondom, hogy még az a 7,2 milliárdos eltérés is nem szabadott volna, hogy komoly problémát okozzon.
A bizalomvesztésre utal gyakorlatilag az, hogy az árfolyam nem 3 forintot, vagy nem 7 forintot zuhant, hanem 20 körül.
Igen, tehát ez abszolút az, hogy bizalomvesztés, nem részesültek, és úgy érzik a befektetők jogosan, hogy hiába a jó eredmény, mivel hogyha nem részesülünk belőle a jövőben sem, vagy nem olyan mértékben legalábbis, ahogy ők azt elvárnák. És illetve az, amit említettem, hogy nem lehet tudni, hogy 2020-as év lehet, hogy jó lesz. Minden jel adott hozzá, hogy minden körülmény adott hozzá, hogy jó évet zárhasson majd a Magyar Telekom, de hogy mennyi lesz ezután az osztalék, az egy még eddigieknél is nagyobb kérdőjel gyakorlatilag.
Ugye itt a piacon rendre fölmerül ugye évek óta gyakorlatilag a kisbefektetők körében elsősorban, hogy a Deutsche Telekom kivásárolhatja gyakorlatilag a céget, hiszen több mint vagy 60% körüli részesedése van most, ha jól emlékszem, és végül is kivezetheti a budapesti értéktőzsdéről, ebben is lenne ráció, illetve hát sok értelme számára legalábbis nincsen annak, hogy itt tartja a részvényeket. Mekkora a valószínűsége van annak, hogy ennek a saját részvényvásárlásnak bármi köze is lehetne ehhez?
Szerintem nem igazán jelentős, hiszen egyrészt említettük, hogy az egy 11 millió darab részvény, hogyha mostani árfolyammal számolunk, nagyságrendileg 1 milliárd darab részvénye van a Magyar Telekomnak, tehát a kint lévő részvényállománynak az 1%-áról beszélünk, igazából nincs előbbrébb bele egy Deutsche Telekom, lássuk be. Ez az egyik tényező. Másik tényező, hogy említettem, hogy saját részvényvásárlás könyv szerinti érték alatt történik, növeli a könyv szerinti értékét egy ilyen tranzakcióval. Viszont, hogyha a Deutsche Telekom egy kivásárlási ajánlatot tenne, akkor valószínűleg a kivásárlási ár az az egy részvényre jutó könyv szerinti érték lenne.
Az olyan 600 forint körül van.
Nagyságrendileg, igen. Ugye több szempont adottot szerint kell meghatározni, és ezek közül a legmagasabb árat kell ajánlani a befektetőknek. Magyar Telekomnál ez valószínűleg ez a 600 forint környéki saját tőke értéke lenne. És ezzel ugye mit csinál a Magyar Deutsche Telekom? Picit önmaga előtt hajtaná fel ezt a értéket, amit meg kéne ajánlani a részvényeseknek. Ezért is mondom azt, hogy nem feltétlenül szeretnék ők ezt kivezetni. Másik tényező az, hogy azért ők egy nagyon nagy mértékű tranzakcióban vannak jelenleg benne Amerikában. Ugye az ottani leányvállalat a Sprintet vásárolja fel, ez egy hatalmas fúzió itt globális telekommunikációs szektoron belül is. Egyrészt ugye nekik azért erre valószínűleg kell a finanszírozás, és nem feltétlenül egy Magyar Telekom kivezetésre akarják fordítani ezt a finanszírozási keretüket, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan nagyságrendi eltérés van a kettő üzlet között. Én ezek alapján azt mondanám, hogy nem feltétlenül céljuk nekik kivezetni a tőzsdéről a Magyar Telekomot, és hogy egy felvásárlási ajánlatot én jelenleg nem igazán tartok reálisnak.
A jelenlegi forgatókönyvek alapján, ugye, és a menedzsment diszkontot alkalmazva, ez a jelenlegi árfolyam mennyire fair?
Mert itt optimistábbak vagyunk a Magyar Telekomra nézve. Az elemzésünk az egyébként nem egy osztalék alapú modell, hanem a vállalatnak a teljes úgynevezett free cash flow-jára, tehát arra a pénzmennyiségre épül, amit ők képesek egy éveben megtermelni, arra épül fel a modellünk, és az alapján 500 forint fölötti célárfolyamunk van a Magyar Telekomra, tehát hogy inkább mi a vállalatnak a fundamentumaiban bízunk, és reménykedünk abban, hogy hamarosan sokkal masszívabb osztalékokat láthatunk, mint jelenleg.
Ebben évek óta reménykedik a piac. Menjünk gyorsan tovább, még legalább az OTP-ről egy pár szót ejtsünk, hiszen lassan kifutunk az időből. Ugye 2 hét múlva érkezik a bank gyors jelentése. Azt gondolom, hogy ott negatív meglepetés alig, ha érheti a piacot. Az a kérdés, hogy az a nettó eredmény mennyire brutális lehet?
Mert szerintem elképzelhető egy 400 milliárd forint fölötti eredmény is, ami főként annak fényében brutális, hogy tavaly sikerült átlépnie az OTP-nek az 1 milliárd eurós nyeresség küszöböt, és ahhoz képest ugye év per év alapon is egy nagyon nagy mértékű ugrás lehet ez majd az OTP-nél.
Nem beszélve arról, hogy ezen a soron akkor a forint árfolyama is segíteni fog elég jelentősen.
Így van. Ugye itt a fő tényező az OTP-nél az az, hogy egy nagyon masszív akvizíciós hullámon van túl, és igazából a 2019-ben folyamatosan azt láttuk, hogy sorba léptek be azok a bankok, amiket korábban megvásárolt az OTP, mondjuk 18 végétől 19 elején, 19-ben lezárásra kerültek ezek a tranzakciók, és 19-ben már az OTP számára termelték a profitot. Ráadásul itt olyan bankokat sikerült vásárolni az OTP-nek, ugye ezek a Szocgennek a helyi leányvállalatait vásárolta meg, amik alapból is egy nyereséges bankok voltak, tehát hogy nem az volt az értékesítés mögött a francia részről, hogy nagyon nagy bajba lévő bankokat értékesítenének, és azokat az OTP-nek valami brutális mértékben át kell alakítani, és majd csak később hozzák a profitot. Itt egy stratégiai döntés volt, hogy ők kiszállnak ebből a régióból, és viszonylag jó állapotban lévő bankokat értékesítettek az OTP számára. Ezt úgy kell értelmezni, hogy ilyen 10% körüli saját tőkearányos nyerességgel működtek ezek a bankok, amik még megkockáztatom, hogy nyugat-európai banki átlag fölött vannak egyébként, de semmiképpen nem alatta. Tehát, hogy alapvetően jó bankokat sikerült vásárolni, és egyből, tehát másnaptól, hogy őket bekerülnek a konszolidációs körbe, azonnali pozitív hatásuk van a profitra. Másrészt, ahol már lezajlottak ezek az átvételek, ott azt lehetett tapasztalni, hogy nagyon masszív szinergia hatásokat sikerült az OTP-nek hasznosítania, és ezeknek volt egy erőteljes költségcsökkentő hatása is.
Az biztos, hogy 400 milliárdot meghaladja a nyereség, illetve hát borítékolható, inkább akkor így fogalmazok. Kérdés, hogy mi lesz ezzel a brutális mennyiségű pénzzel. Ugye eleve jelentős készpénzállományon csücsül az OTP, ha fogalmazhatok így. Extra osztalékra lehet számítani?
Szerintem nem nagyon fogja emelni az osztalék fizetését az OTP, hiszen lehet hallani azt, hogy nagyon komoly akvizíciókat terveznek még a közeljövőben is, és erre fogják szerintem inkább fordítani az eredményüket.
Sajnos kifutunk lassan az időből, de engedd meg, hogy az utolsó, immár hagyományossá vált kérdésünket föltegyem. Ha most kellene egy portfóliót összeállítanod, hogyan, milyen szektorokból szemezgetnél részvényeket?
nem szektort mondanék első körben, hanem magyar részvénypiacot. Szerintünk kimondottan olcsó nemzetközi összehasonlításban a magyar részvénypiac, és ezért preferálnám ezt. A másik pedig egy picit mellőzött szektor lenne, nem az olajszektor, de egy nagyon közel álló hozzá. Szerintem az európai autóipar az, ami hosszabb távon felértékelődés előtt állhat.
Kedves hallgatók, ismételten felhívom a figyelmüket, hogy ez nem minősül befektetési tanácsnak. Kérem, ha befektetésen gondolkodnak, ennél sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Nagy András, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzője volt a mai vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, várunk vissza máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást, és további szép napot kívánok.
Kedves hallgatók, a tehetik, tartsanak velem a jövő héten, és addig is kellemes rádiózást. Hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.